Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az egy, örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumának 7. részéből, a 7. rész 36. versétől az 50. verséig. Így szól hozzánk az Úr igéje. Kéré pedig Jézust egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába, leül-e enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondané ki, Simon, van valami mondani valóm néked? És az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala, az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondané ki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét és annak szívünk befogadását. Most jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, hálával tartozunk neked. Hálával tartozunk neked, amiért szólsz hozzánk, amiért nem maradtál rejtve, titokban és csendben. Köszönjük neked, hogy ma itt lehetünk a te igét hallására. Add, hogy valóban a te igét szóljon, tisztán szóljon az, tisztán szóljon nekünk a te üzeneted, és add, Urunk, hogy meg is halljuk azt. Segíts nekünk, Urunk, hogy legyen fülünk a hallásra. Csendesítsd el a gondolatainkat. Nyisd meg a mi füleinket, hogy meghallhassunk téged. Nyisd meg a mi elménket, és nyisd meg a mi szívünket is. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Tekints ránk, Urunk, kegyelemmel, küldd el hozzánk a Szentlélek Istent, legyél velünk, te állj ma középen, rád mutasson a hirdetett ige, te szólj hozzánk a hirdetett igében. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 161. énekünk első versét. A 161. énekünk első versét, mely így kezdődik, Siess keresztjén lelki jót hallani.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Jóel próféta könyvéből olvasom. Jóel próféta könyvének második részéből, a 12. versből így szól hozzánk az Úr igéje. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Amen. Mai történetünk a bűnbánatról és bűnbocsánatról szól, és azzal kezdődik, hogy egy farizeus meghívja magához vendégségbe Jézus Krisztust. Első hallásra ez furcsának tűnhet. Azt gondolnánk, hogy Jézus Krisztus és a farizeusok között nyilvánvaló vallási ellentét volt. Szemben álltak egymással. De ha figyelmesebben olvassuk csak Lukács evangéliumát, már ott is azt látjuk, hogy három alkalommal is meghívják a farizeusok Jézus Krisztus magukhoz vendégségbe. Amikor ezek a találkozások megtörténnek Jézus és a farizeusok között, akkor általában Jézus kemény igékkel próbálja felrázni a farizeusokat. Gyakorlatilag ostorozza őket. Gondolkodás nélküli, szolgalelkű, gépies törvény követéssel vádolja őket. Ostorozza őket képmutatásuk miatt. Rámutat arra a legfőbb hibájukra, hogy Isten törvényét, ami az ember számára önmagában is betarthatatlan, emberi szabályokkal nehezítik meg. Olyan terhet rónak a hívőkre, ami elrettenti az embereket Isten útjától. Jézus addig megy, hogy egy alkalommal a farizeusokat meszelt sírokhoz hasonlítja. Kívül fehérek és tiszták, de belül halottak. És ezek a kemény igék hatnak. Hatnak. Onnan látjuk ezt, hogy a farizeusok közül Nikodémus János evangéliumának harmadik részében az éleple alatt bár, de akkor is Jézushoz megy, hogy tanuljon tőle. Vagy gondoljunk a Lukács 13.31-re, ahol a farizeusok oda mennek Jézushoz, és azt mondják neki, eredj ki, menj el innét, mert Heródes az életedre tör. A farizeusok figyelmeztetik Jézus Krisztust, hogy életveszélyben van, és meghívják őt vendégségbe. Kíváncsiak rá, dolgozik bennük az ige, amivel Jézus bírálja őket, amivel már Keresztelő János bírálta őket, amikor azt mondja, hogy ti viperafajzatok. És a farizeusok sem mondanak egyértelműen nemet Jézus Krisztusra, és Jézus sem mond nemet rájuk. Elmegy hozzájuk vendégségbe. Láthatjuk, hogy a viszony nem fekete-fehér, nem egyszerű ellentét. Milyenek ezek a vendégségek? A farizeusok gyakran tartottak ilyen vendégségeket, amire meghívtak egy-egy külsőst, hogy így mondjam. Egy tanítót, egy profétát, egy vándorfilozófust, valakit, aki nem volt farizeus. Kultúrált, visszafogott formája volt ez a hellenizmusból ismert lakomáknak. Vallási eszmecserét folytattak, szó szerint eszmecserét, beszélgettek a törvényről, értelmezték azt, filozofáltak. És ami még nagyon fontos, hogy ezek nyitott viták voltak. Bárki bemehetett, megállhatott hátul, ha érdekelte a téma, hallgatózhatott, figyelhetett. Ha értett hozzá és érdemben hozzá tudott szólni, még azt is megtehette. Bárki csatlakozhatott. Ez a nap azonban egy kicsit más. Ma egy bűnös nő csatlakozik ehhez a társasághoz. Egy nem szívesen látott vendég, egy parázna asszony, akit mindenki ismer, aki a közösségben megvetéstárgyát képezi, azért, mert parázna volt, lenézi őt az egész közösség, és nyilvánvalóan semmi keresni valója egy farizeus házban. Igen, ám csak ez az asszony megtudta, hogy Jézus Krisztus ott van, és hitte, hogy Jézus Krisztustól bűnbocsánatot kaphat. Ezért oda megy. oda megy, mert hisz Jézusban. Hívő asszony. Annyi, mint Jézus Krisztus hálával lekötelezett követője. Ha belegondolunk, minden hívő ilyen. Jézust keressük, Jézust kutatjuk, az ő akaratát akarjuk teljesíteni, és ha megtudjuk, hogy valahol Jézus ott van, mi nem oda mennénk. A hívő ember csak Jézus Krisztusról akar beszélni. Ez a legfontosabb témája. Ez az életre szóló témája. Ez az a történet, az ő megváltás története, ami megváltoztatta az egész életét. Elbeszélgetünk mi bármiről, áremelésről, sportról, munkahelyekről, de mindannyian tudjuk, hogy ezek a témák sekélyesek ahhoz képest, ami a valódi témánk, amiről beszélni tudunk, hogy Jézus Krisztus megváltott minket, hogy hatalmas dolgot cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk, ahogy a 126. Zsoltár mondja. És ez az asszony is így volt ezzel. Ki akarta fejezni a háláját Jézus iránt, csak nem volt a szavak embere. Ezért azt csinálta, hogy drága olajat vett. És milyen szép tervet talált ki, oda megy ebbe a vendégségbe, és mindenki előtt megkeni Jézus Krisztus fejét az olajjal. Ez a legnagyobb elismerés volt akkoriban. Királyoknak, papoknak, profétáknak járó elismerés. A drága olajjal megkenni az illető fejét. Ez majd egy ünnepélyes dolog lesz, gondolta az asszony. Méltóság teljes lesz. Oda megy, mindenki ránéz, és ő megadja Jézusnak azt a dicsőséget, ami Jézus Krisztust megilleti. Micsoda szép terv. Igen ám, de amikor odaér, és látja ezeket a komoly férfiakat az asztal körül, ahogy filozofálnak, a magasröptű beszélgetést, szofisztikált gondolatokat, az előkelő embereket, a választékos megnyilvánulásokat, akkor érzi, hogy ő ehhez méltatlan. És látja a rituális tisztálkodás meg annyi kellékét. Az étel, amit felszolgáltak, kóser, mózesi értelemben tiszta. Az emberek, akik ott vannak az asztal körül, megmosták a kezüket. Ez egy rituális tisztálkodás. Az asztal közösség egésze tiszta. És ő a hírhet parázna. Hogyan menjen oda Jézushoz? Ezek az emberek, ha ránéznek, akkor egy Isten káromlást látnak. Ő nem mehet oda Jézushoz. Neki ez tilos. De ott van Jézus az asztalnál. Most akkor mi legyen? Körülötte annyi csoda történt már. Mindenkit magához enged. Végül oda megy. De már amikor elindul, rátör a sírás. Oda megy Jézus Krisztushoz, de addigra zokog. Az ünnepélyes, méltóságos pillanatból, amikor megkeni Jézus fejét, nem lesz semmi. Jézus lábai elé borul. Olyan, mintha egy nyilvános megaláztatáson menne keresztül. Nem tudom, testvérek, ki élt át ilyet. Az ember úgy érzi, hogy mindenki ránéz. Legszívesebben elsüllyedne szégyenében. Elsüllyedne a föld alá. Szeretne nem ott lenni. És ez az asszony így borul Jézus lábaihoz. Ő méltatlan arra, hogy itt legyen. Méltatlan arra, hogy Jézus szemébe nézzen, vagy hogy a fejét megkenje. És ezt tudja. És leborul a lábaihoz, és a könnyeivel mossa Jézus lábát. És az olajat, a drága olajat, amit vett, Jézus lábára keni. És a hajával keni Jézus lábára. És csókolgatja Jézus lábát. Az egész jelenet megváltozik. Ezek már nem a szégyen könnyei. Ezek már az öröm könnyei. Mert ott van a megváltójánál. Nem érdekli már, hogy mit gondolnak róla a többiek, és csókolgatja Jézus lábát. Milyen mélységes hála van ennek a parázna asszonynak a viselkedésében. Eldobja minden büszkeségét. Leborul Jézus előtt. Teljesen megalázkodik. Mi meg tudjuk-e ezt tenni? Mi is oda megyünk, ahol Jézus van. Mi is az ő akaratát keressük. Mi is az övéi vagyunk. Meg tudjuk-e magunkat így alázni Jézus előtt? Jézus azt mondja, hogy ez az asszony nagyon szereti őt, ezért ennek az asszonynak sok bűne bocsáttatott meg. Felmerül a kérdés, hogy mennyire bűnös hát az ember. Kell-e méricskélni, ki mennyire bűnös? Kell-e számítgatni? Tudjuk-e, hogy mennyire vagyunk bűnösök? Calvin az institúciót azzal kezdi, hogy az ember önismerete és az ember Isten ismerete összefügg. Hogyha nem látjuk Isten színről színre, akkor hogy látnánk a saját bűnös természetünket színről színre? Honnan ismerném a saját bűnös természetem mélységeit? Honnan tudnám, hogy hol van a bűnök gyökere? Csak a Szentírásból tudhatom, de teljes valójában színről színre a saját bűnös természetemet sem láthatom, ahogyan Isten sem. És mind a kettőhöz egyszerre kerülök sokkal-sokkal közelebb, ha a megfeszített Jézusra nézek. A bűnös asszony talán nem ismert Jézus szemébe nézni. Mi belemerünk-e a megfeszített Jézus szemébe nézni? Ha ránézünk Jézusra a kereszten, ha látjuk őt ott véresen, megkorbácsolva, oda felszegezve, átszúrt oldallal, lándzsával a bordák között, akkor tudhatjuk, hogy mennyire vagyunk bűnösök. Ez a büntetés. Ez a büntetés, amit helyettünk Jézus Krisztus szenvedett el. Ennyire vagyunk bűnösök, íme az ember. És ugyanakkor láthatjuk Istent is. Ennyire alázta meg magát Isten értünk. A halálig, a keresztván a halálig alázta meg magát Jézus Krisztus, hogy minket megválthasson. Hát ezért csókolgatja az a parázna asszony Jézus lábát. Ezért keni a hajával az olajat Jézus lábára. És ezért sír megállíthatatlanul. Mert a bűneiért, a büntetést nem neki kell elviselnie. Parázna volt, és a bűneit megbocsátották. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel, sírással, könyörgéssel, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Ezt mondja Jóel próféta. A szívünket szaggassuk meg. Ilyen megtérést vár tőlünk az Úr. Mit vár tőlünk az Úr? Például a 10 parancsolat azt mondja, hogy ne ölj. És ezt a parancsolatot Jézus Krisztus a hegyi beszéden értelmezi. Elmagyarázza nekünk. Elmagyarázza nekünk, hogy a ne ölj nem azt jelenti, hogy ne legyél gyilkos. Ez nem elég. Ez kevés. Hogyha harag van a szívedben, akkor már gyilkos vagy. Isten szemében ez elég ahhoz, hogy gyilkos legyél. Nem az kell csupán, hogy ne ölj. Az egész lényed kell. Neki te kell lesz mindenestől. Az egész ember kell neki. Nem elég a cselekedet. Kell a szándék. Kell a vágy. Kell az egész szív is. Az egész ember kell. Nem csak a kéz kell, de a szív is kell. A kézben a gyilkos fegyver az ugyanolyan, mint a szívben a harag. Isten számára ez a kettő egyenlő. Ha a szívedben harag van, az ugyanolyan, mintha a kezedben gyilkos fegyver lenne. Jézus így foglalja össze a törvényt, hogy szeresd őt teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből. És teszi hozzá Jóel, térj meg hozzá teljes szíved szerint. Ha hívő vagy, akkor az övé vagy. Akkor mindenestől az övé vagy. Nem csak a cselekedetek, nem csak a vasárnapok, hanem az egész ember. Az ember egész élete lesz hála áldozattá. Itt rontották el a farizeusok. Ezt gondolták rosszul. Úgyhogy térjünk most vissza Simonhoz. Nézzük meg, hogy ő hogyan viselkedik a mai történetünkben. Simon így gondolkodik. Az étel, ami az asztalon van, kóser, tiszta. Mózesi értelemben minden rendben van. Még a farizeusi szabályoknak is megfeleltek. Betartották a törvényt. Ez az étkezés úgy megy, hogy a törvény végig be lesz tartva. Akik körülötte ülnek, azok mind be vannak mosakodva. És akkor jön a parázna asszony, és hozzáér Jézushoz. A parázna asszony, aki tisztátalan, nem csak az előélete miatt, hanem azért is, mert nem mosakodott be, és az asztal közösség része lesz azáltal, hogy hozzáér Jézushoz. Az asszony hozzáér Jézus lábához, Jézus hozzáér az ételhez meg hozzáér mindenki. Az egész asztal közösség tönkre ment. És akkor Simon levonja a következtetést. Ez a Jézus, ez biztos, hogy nem proféta. Ha proféta lenne, nem döntene minket ebbe a romlásba. Nem tenné tönkre az asztal közösséget. Ha proféta lenne, tudná, hogy ez az asszony tisztátalan, és nem engedné, hogy ez az asszony hozzáérjen. Biztos, hogy nem proféta. Isten szólna neki, hogy ezt ne csinálja. És Jézus ekkor megszólal, mond valamit Simonnak, megkérdezi, hogy mondhat-e valamit, és Simon azt válaszolja, Mester, mondjad. Hát Simon épp most döntötte el, hogy ez nem proféta, és úgy hívja, hogy Mester. Milyen különbség van a gondolatok között és a kimondott szavak között itt? Micsoda képmutatás ez? És Jézus akkor megszólal és bebizonyítja, hogy proféta ő. Proféta a javából. És nem csak azt tudja, hogy Simon mit gondol, és hogy Simon milyen álságos, nem csak azt tudja, hogy ez az asszony miféle, ahogyan Simon fogalmaz, hanem azt is tudja, hogy Simon miféle. És példabeszédet mond neki. Két adós adósságát engedték el, de az egyiknek 10-szer annyit, mint a másiknak. Akkor melyik szereti jobban a jótevőjét? Ez megy Simonnak, ezen a nyelven ért. Akinek 10-szer annyit engedtek el, az 10-szer annyira szereti. És Jézus szól neki, akkor ez az asszony, ez a parázna asszony jobban szeret engem nálad. Az asszony, aki megalázta magát, felemeltetik. Simon pedig, a tiszta előkelő farizeus, a porba hull. És Jézus itt nem áll meg. Nem törődik az asszony látszólagos tisztátalanságával, hanem megbocsátja a bűneit. Megbocsátja a bűnöket, amit csak Isten tehet. Ez csak Isten teheti meg. Ezzel Jézus Krisztus kifejezi a farizeusok számára, hogy ő Isten fia. Neki adatott minden hatalom. Ő a megváltó, ő a messiás, akiről az ígéretek szólnak. Az ígéretek, amiket a zsidóság kapott. Simon úgy viselkedik, mint a zsidóság ebben a történetben. Keresi Jézust, a messiást, kutatja, fürkészi, és amikor talál egy esélyest, aki lehet, hogy az, akkor elkezdi vizsgáztatni. És ezen a vizsgán nem megy át Jézus. A zsidóság lemarad a saját ígéreteiről ebben a történetben. A farizeusok elszalasztják a lehetőséget, hogy Jézussal találkozzanak. Megbotránkoznak, amikor Jézus bűnöket bocsájt meg. Ruhájukat szaggatják, így szokták, nem a szívüket. Az asszony pedig olyan a történetben, mint a kereszténység. Méltatlan arra, hogy Isten előtt megálljon. Hát leborul a lábához. Azt mondhatnám, hogy jött-ment. Ő a hivatlan vendég. De Isten kegyelmes akaratából van itt. Vagy ahogy Pál mondja, ő a szelíd olajfába oltott vadág. Bűnös, de megváltott. És zokog Jézus lábainál, és egyszerre gyötri bűnbánat, és alázza meg magát, és emeli öröm. Mérhetetlen öröm. Mert az evangélium örömhír, és ez az övé, és ez az ő üzenete, amit mondani akar a világnak, és amit mondania kell a világnak. A farizeusok csak beszélgettek Istenről, de amikor Isten fia leült közéjük, nem vették észre. Elszalasztották a lehetőséget. Ezzel szemben a bűnös asszony az egyetlen, aki nem szalasztja el a Jézus Krisztussal való találkozást. A zsidókhoz írt levélben van egy szép intés, testvérek. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Itt maga Isten jött vendégségbe, és a bűnös asszonyt kivéve mindenki elfeledkezett a vendégszeretetről. És akkor kérdezem, velünk mi a helyzet? Hol vagyunk mi ehhez az asszonyhoz képest? Tudjuk-e mi, hogy milyen esendők vagyunk? Milyen törékenyek? Tudjuk-e, hogy mennyi bűn lakik bennünk? Tudjuk-e, hogy megváltottak lehetnénk? El ne szalasszuk a lehetőséget. El ne szalasszuk, hogy leboruljunk Jézus Krisztus lába előtt, Jézus Krisztus keresztjéhez, mert ma még lehet, ma még alkalmas az idő, és Jézus Krisztus itt van. És így sem könnyebb őt felismerni, mint Simon asztalánál. Itt is hirdeti Szent Lelke által, hogy ő az Isten fia, hogy neki adatott minden hatalom. Hogy térjünk meg hozzá teljes szívünk szerint, böjtöléssel, sírással, kesergéssel, vagy örömkönnyekkel, örömmel, hálával, életünket neki ajánlva. És amiközben így teszünk, akkor a szégyen könnyeiből egyszer csak örömkönnyek lesznek. A bűnbánatból öröm születik. Az az asszony Jézus lábainál végül örömkönnyekkel sírt. Amikor Jézus felé ment, szégyen volt, ami miatt sírt. Szégyenében sírt. Amikor Jézus lábai előtt leborult, örömében sírt. Azért sírt ott örömében, mert ott került a helyére. Mert az ember helye ott van Jézus lábainál. Mihelyt oda kerül, minden a helyére kerül. Ha elfogadjuk Jézus Krisztust Urunknak, akkor Jézus Krisztus nem csak minket változtat meg, hanem mindent megváltoztat körülöttünk. Megváltozik az egész világ. Máshogy látjuk a világot. Jézus az Urunk, mi a lábai elé borulunk le, és ez így van rendjén. Ez a teremtés rendje. Adja az Úr, hogy elfogadja őszinte bűnbánatunkat. Adja az Úr, hogy át tudjuk magunkat adni neki, hogy legyen meg az ő akarata. Törje össze a büszkeségünket, törje össze az önimádatunkat, és emeljen fel minket magához, hogy neki szolgáljunk, hogy érte éljünk, és őt dicsőítsük. Adja az Úr, hogy ránk is vonatkozzon, amit Jézus annak az asszonynak mondott, megbocsátattak néked a te bűneid, a te hited megtartott téged. Imádkozzunk most ezért. Drága Urunk, köszönjük neked az igét, amellyel ma hozzánk szóltál. Köszönjük neked, hogy te nem mondtál le rólunk, esendő, bűnös emberekről. Látod, Urunk, hogy mi hiány vagyunk a te dicsőségednek, hogy nincs bennünk semmi értem, ami előtted megállhatna. Te látod, Urunk, hogy jó cselekedeteinkben is a te kegyelmedre szorulunk. És mégis milyen nehezen borulunk le előtted. Mennyi önérzet van bennünk, mennyi büszkeség, és mennyi önimádat. Add, Urunk, hogy kegyelmed legyőzze a büszkeségünket és az önimádatunkat. Segíts minket arra a belátásra, segíts minket arra a hitbéli felismerésre és bizonyosságra, hogy Te vagy az egyetlen, aki méltó az imádatra. Add, hogy áldjuk háromszor szent neved, add, hogy lássuk megváltó munkádat. Vezess minket igéd által, tarts meg minket magad mellett, őrizd meg minket az örök életre és a veled való közösségre. Könyörgünk, Urunk, most a betegekért, és azokért, akik kórházban vannak. Légy velük, enyhítsd megpróbáltatásaikat, és növeld a hitüket. Könyörgünk a kiszolgáltatottakért, a szükséget szenvedőkért, legyél velük, Urunk. Könyörgünk a gyászolókért, akik szomorúságot szenvednek. Adjon a Te igéd enyhülést a fájdalom idején. Fordítsd az ő szívüket a Szentírás felé, és adj nekik a Te békességedből. Kérjük, Urunk, áld meg a gyülekezetünket, a hívő testvéreket, a szolgálattevőket, áld meg egész gyülekezetünket, áld meg a magyar reformátusságot határon innen és túl, áld meg a nemzetünket, és adj hitet, reményt és szeretetet a keresztényeknek szerte az egész világon. Legyen a Te igéd ösvényünk világossága. Kérlek, hallgass meg az imádságainkat. Kérlek, hallgass meg azt az imát is, amit a Te fiattól tanultunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Először hirdetném, hogy jövő heti alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. Másodszor hirdetem, hogy felnőtt konfirmációi képzés indul február hónap végén. Az első találkozó február 28-án lesz, délután 16:30, tehát február 28, délután 16:30, felnőtt konfirmáció. Többen már jelezték részvételi szándékukat, de lehet még csatlakozni, és olyanokat is szeretettel várunk, akik már konfirmáltak, de szívesen megújítanák a hittani tudásukat. Hirdetem, hogy elmúlt héten halottunk volt. Február 4-én 10:30-kor búcsúztunk el gyülekezetünk kedves tagjától, dr. Somogyi Györgyné, dr. Balog Irma Kornéliától. Búcsúzik tőle férje, három gyermeke, unokái, közeli és távoli rokonai, kollégái, tanítványai és gyülekezetünk tagjai. És szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk van most is, jövő héten, 14-én pénteken, 11 órakor az újszegedi római katolikus temetőből búcsúztatjuk Báló Benedekné született apjok Margitot, akit 94 éves korában szólított el családja köréből az élő Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.